25. fejezet. A rétornak nagyon rosszul szolgált a szeme, mikor az akkor gyöngeségének kapkodását látta a császár rendelkezéseiben. Diocletianus noha eddig is azt tartották róla, hogy Augustus óta nem volt nála tevékenyebb császára a birodalomnak, soha nem volt gazdagabb céltudatos tervekben, mint most, és soha nem gyorsabb az elhatározásban. Reggeltől estig dolgozott minisztereivel, mérnökeivel, tanácsosaival, és senki még ilyen derűsnek és frissnek nem látta. A pénzügyi örményt arra utasította, hogy készítesse el a birodalom új kateszterét, és dolgozzon ki javaslatokat az adóterhek könnyítésére. Új aranybányákat nyittatott meg Dáciában, és új ezüstbányákat kutattatott Hispániában. Erdők kivágatásával, posványok kiszárításával, csatornák ásatásával új utakat terveztetett a kereskedelem föllendítésére, és új szerződéseket kötött a barbárokkal. Olyan birodalmat akart átadni a fiának, amilyennek körvonalai Antiochia piacán derengettek fel előtte, az istenek ezüst nyilának fénye mellett. Mintha teljesen megváltozott volna körülötte a világ, mióta a keresztény kérdésben elszánta magát a döntő lépésre. Igaz, hogy a megoldás vérbe került. A keresztények makacsabbaknak bizonyultak, mint ahogy Galerius jósolta. De egy gót vagy szármata háborúban sokkal több vér ömlik jelentéktelenebb célokért. És az istenek nyilvánvalóan kimutatták, hogy ez az áldozatot nem kímélő szigor, kedvük szerint való. Neki visszaadták az egészségét, s a fiút vidámmá, arcát pirossá, szemét mosolygóvá tették. Ebben úgy gondolta a császár, része lehetett annak is, hogy a fiúnak most még több szabadságot adott, mint azelőtt. Reggel iratok rendezésének az ürügyével magához rendelte fél órára, hogy szemét legeltethesse rajta, megkérdezhesse, hogy aludt, és mivel fogja tölteni a napot. Nagyobb részt a múzeumot és a könyvtárat bújta Titanillával, aki Maxentius távol létében és a császárné elutazása után nagyon magára maradt. De azt is valószínűnek tartotta a császár, hogy a közös menekülésre való emlékezés is közelebb hozta egymáshoz a két fiatalt. Titanilla engedett gőgéből, s Quintipor több bizalommal mert hozzá közeledni. A császár örült neki, hogy legalább egy tagja van a császári családnak, akin keresztül a fiú hozzájuk kapcsolódik addig is, míg nyíltan magukénak valhatják. Azért egy kicsit félve gondolt a rohamosan közeledő időre, amikor Quintipornak Bájébe kell menni. Inkább attól tartott, hogy a fiú szíve a császárnéban épp úgy nem érzi meg az anyát, mint a császárban nem érezte meg az apát, mint attól, hogy Priska elárulja magát. A császárné azt írta, megerősödött, és levelei csak ugyan arról tanúskodtak, hogy az a kábulat, amelyben elutazott, megszűnt. Tulajdonképpen csak Bájéban jött rá, hogy a boldogtalanság hosszú évei elmúltak, s fogadkozott, hogy nyugodtan, okosan fogja kivárni, míg az istenek megengedik, hogy boldog anyja lehessen gyermekének. Bion meggyőzte arról, hogy a legkisebb vigyázatlanság is veszélyezteti a jóslat teljesedését. De sok olyan dolog van, amit Bion sem tud, és ezekre a császártól kért feleletet. Mit szeret enni a magiszter? A nevét soha se írta ki az igazit, amelyen 16 éven keresztül ringatta beteg álmaiban, nem merte, a másikat idegennek érezte. Milyen színű ruha áll neki legjobban? Azt a gyönyörű haját nem mossa minden nap, mert akkor hamar hullani kezd. Melyik isten legkedvesebb neki? Ő Apollóhoz imádkozik érte legtöbbet. Alexandriában már nagy forróság lehet, csak reggel és alkonyatkor engedje ki a palotából. A borbélyával nem tudná-e neki egy fürtöt lopatni a hajából? Ha mindig összesöpörnék nyiratkozáskor aranykefével, akkor nem sokára meg lehetne vele tölteni egy kis vánkost. Bion azt mondta, hogy a magiszternek nincs egyéb mulatsága, mint az olvasás. Félti a szemeit az ákombákomoktól. Nem jó volna fölgyújtani az egész könyvtárt. A császár azért császár, hogy mindent megparancsolhasson. A császár mosolygott a bohó asszonyi kérdéseken és tanácsokon. Biztosat csak egyet tudott, azt, hogy Quintipor szereti a zöld fügét. Látta már, amint együtt majszolták Titanillával, igaz, hogy el is dugták mindjárt a hátuk mögé. Volt azonban két kérdése a császárnénak, amíg gondba ejtette Diocletianust. Az egyik az, hogy nem volna-e jó megbékíteni Róma népét, amely, mint a császárné bajében hallotta, halálosan meg van sértve. Nem azért, hogy a szenátoroknak is adót kell fizetni, mert az a népnek nem fáj. Abba is belenyugodtak már, hogy nem Róma a székváros. Róma azért mégiscsak fővárosa a világnak. Hanem azt nem tudják megbocsátani, hogy 19 éve hiába várják a triumfust. A császár gyorsan határozott, kapják meg a 20-ban. Béküljön meg az örök város, hogy egy év múlva ő is azok köz legyen majd, akik tapsal köszöntik a világ új urát. Ezért kellett Lactantiusnak Rómába menni, szóbeli üzenetekkel és írásos utasításokkal, amelyeket nem ismert. Az is köztük volt, hogy ha vannak a keresztény foglyok közt szemrevaló, szálas férfiak, azokat tartsák fenn a triumfussal járó cirkuszi játékok számára. Így majd csak a vadállatokat kell Afrikából szállítani. A másik gondbaejtő kérdése az volt a császárnénak, találnak-e olyan lányt a világon, aki méltó lesz a fiúhoz? Tisztaságban, szépségben, előkelőségben. Egyik feltételt nehezebb teljesíteni, mint a másikat. Rómában kihalnak a vesztaszüzek, s 10 év óta nem tudnak helyükbe újakat találni. Ezt is bájéban hallotta a császárné. Ami pedig a szép testet és rangot illeti, meg kellene kérni az isteneket, hogy a hórák közül küldjék le valamelyiket a földre. A császárt nem lepte meg a kérdés felvetése. Rómában a 20 éves férfi már érett volt a család alapításra, s mióta az erkölcsök meglazultak, a 18 éves nő már a 3. férjétől válhatott el. Quintipor megházasításán ő már előbb is töprengett, s az a felvilágosítás, amit Lactantiustól Nagy Sándor házasságáról kapott, megerősítette abban a tervben, amit a világbíró szelleme sugalt neki. Az akkori világban csak két hatalom volt, a római és a perzsa. Varanesztől, a félkezű perzsa királyfitól, akit megbékült apja hazahívott, tudta, hogy van neki egy húga Hormizda, akinek azért kell egy elzárt toronyban lakni, hogy szépsége meg ne tébolyítsa a férfiakat. Ez az istennő, aki mindenben méltó Quintiporhoz, Frigyük a nyugat és kelet egybekelését, s azzal együtt a világ békéjét jelenti. Varanész, ezt Maxentius fecsegte a császárnak, azt fogadta, hogy soha asszonyra nem néz, mert Titanilla nem volt hajlandó királyné lenni a tűzimádó barbárok közt. Varanész egyetlen fia az apjának, gyönge és beteges ember. Ha az istenek úgy akarják, Quintipor nem csak a császárok bíborát veheti fel, hanem a királyok királyának tiaráját is. Gyorsan határozott. Követet fog küldeni a perzsa udvarhoz, hogy a két birodalom urait összefűző barátság megerősítésére engedjék el Hormizdát látogatóba, a világ innenső felébe. A lány bizonyára örülni fog neki, hogy elzárt tornyából kiszabadulhat. Az apja és bátyja a kérdést nagy tisztességnek veszik. De kit küldjön követnek? Először Konstantinusra gondolt, aki már jelentette felgyógyulását, s engedélyt kért, hogy Rómában találkozhasson oda útnak indult apjával. Aggodalma támadt azonban a császárnak, hogy a deli Konstantinus ilyen hosszú úton, majdnem 2 hónap az Eufrátésztől a Tiberisig, alkalmas-e egy világszép nő megőrzésére. Maxentius mellett döntött, akiről tudta, hogy szenvedélyét Titanilla tartja lekötve. Igaz, hogy a princeps már elhagyta a keletet, s hajója útban van Alexandria felé. De gyors hajó 4 nap alatt elérheti Ciprust az üzenettel, s onnan visszafordíthatja Maxentiust. S hogy a princeps ne csak duzzogás nélkül, hanem hálával is fogadja a megbízást, a császár Titanillát küldte el hozzá parancsal, nagyon szigorú bizalmasság pecsétje alatt. A nobilissima Quintiporral is csak annyit közölt, hogy tengeri útra kél, s azt megmondta, hogy mikor tér vissza, de arról hallgatott, hová megy. Sápat volt és rossz kedvű, mikor az elutazás előtt való alkonyaton utoljára sétáltak együtt a kikötősor platánjai alatt. Ezt ki kellene vágni, mutatott az egyik vén óriásra. Azonnal. Az öreg platánt Kleopátra fájának hívták. Azt tartották róla, hogy Antonius ez alatt ölelte meg először végzete asszonyát. 300 év óta sok szerelmest összehozott, akik először azt próbálták ki, hogy ketten átérik-e kiterjesztett karral a fa törzsét. A nobilissima és a magiszter is megtették ezt a próbát. A lány egy kis csalással hozzá tudta értetni ujjahegyét a fiú kezéhez. Miért haragszol rá, nobilissima, szomorodott el Quintipor, hiszen te megszoktad simogatni a fákat, és éppen ezt akarnád megölni. Ezt, mert ennek lenne legnagyobb üresség a helyén. Arról mindig eszedbe jutnék, ha erre jársz, míg oda leszek.